Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A kormány a felelősséget vállal a deficit csökkentő intézkedések első csomagjára vonatkozó törvénytervezetért. Ez azt jelenti, hogy ha a képviselők és szenátorok 3 napon belül nem terjesztenek be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, vagy a beterjesztett indítvány nem szerzi meg a kormány leváltásához szükséges többséget, a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül. Bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők és szenátorok legkevesebb 1/4-ének a támogató aláírására van szükség. A kormány pénteken hagyta jóvá az első fiskális intézkedés csomagot a költségvetési hiány csökkentése érdekében. A pénzügyminisztérium becslései szerint a következő 4 évben ezek az intézkedések összesen mintegy 35 milliárd lejjel gyarapítják az államkasszát, és több mint 57 milliárd lejjel csökkentik a kiadásokat. A törvénytervezet fontosabb előírásai között szerepel, hogy augusztus 1-től 19%-ról 21%-ra nő az általános áfakulcs, az élelmiszerek, gyógyszerek, tűzifa, könyvek, hőenergia, ivóvíz, ezeknek az áfája a jelenlegi 5-9%-ról 11%-ra fog emelkedni. 10%-os egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést azt kiterjesztik a 3000 lejt meghaladó nyugdíjakra, nő a szeszes italok, a dohányáru, valamint az üzemanyagoknak a jövedéki adója 10%-kal, és jelentősen emelkedni fog a szerencsejátékokból származó jövedelemnek az adója, valamint szeptember 1-től a személygépkocsik úthasználati díja is növekszik. A kormányfő az elmúlt hetekben többször is hangsúlyozta, hogy a deficit csökkentő intézkedések nélkül Románia brutális recesszióba kerülhet. A hivatalos kommunikáció tehát elkerülhetetlen gazdasági kényszert hangsúlyoz, miközben olyan retorikai fordulatokkal él, hogy nadrágszíj összehúzásra van szükség, vagy az állam karcsúsítását kell elérni. A gazdasági és szociális tanács közleménye szerint a kormány által javasolt intézkedés csomag növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, nem könnyít a kiszolgáltatott kategóriák terhein, és regresszív költségvetési logikán alapul. Emellett civilek, diákok, szakszervezetek, valamint társadalomkutatók hívják fel a figyelmet arra, hogy a megszorítások nem értéksemleges döntések, azt, hogy honnan vonunk el forrást, mindig társadalomképek és hatalmi erőviszonyok alakítják. A mai naprakészben arra keressük a választ, hogy milyen társadalmi következményei lehetnek a jelenlegi fiskális politikának, hogyan értelmezhető a szolidaritás és igazságosság elve a gazdaságpolitikai döntések fényében. Dzsámbás Urék, a szociológus a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívót, és köszöntöm a hallgatókat.
A kormány megszorító intézkedéseiről, a deficit csökkentő intézkedésekről, pontosabban azok társadalmi hatásairól beszélgetünk. Ezeket a megszorító intézkedéseket a kormány elkerülhetetlen gazdasági szükségszerűségként állítja be. Ilija Bolozsán kormányfő többször hangsúlyozta azt, hogy ha nem sikerül meghozni ezeket az intézkedéseket, akkor Románia drasztikus recesszióba kerülhet, tehát nagyon-nagyon fontos intézkedéseket kell meghozni, csak hogy van itt egy társadalmi igazságosság is. Most egy fiskális válság közepette a társadalmi igazságosságnak az elve az mit jelent?
Nagyon jó kérdés, és már is gyakorlatilag szinte mindegyik szavából kiindulhatnék, hogy kifejtsem azt, hogy miért éreztük úgy az egyenlőbérért mozgalom körében, hogy szóvá kell tennünk mindazt, amit itt előrevetítenek, és amire készülnek. Az egyik az némileg ironikusan mondhatnám azt, hogy hát tényleg miért is most kellene foglalkozni a társadalmi igazságossággal, amikor elég régóta nem foglalkozunk vele, és ez a romániai közpolitikák szintjén és az adórendszerben és az újraelosztásban, pontosabban annak csökkentségében, pontosabban annak hiányosságaiban nem nagyon érezni. Mindazonáltal azt gondoljuk mi az egyenlőbérért mozgalomban, hogy nagyon eljött az ideje, és a 24. órában vagyunk ezzel. Gyakorlatilag kaptunk egy felélegzésnyi időt arra, hogy elkerüljük a szélső jobbnak az előretörését, amelyről teljesen egyértelmű kutatói konszenzus van, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, az állami közszolgáltatásoknak a hiányossága, a képviselet hiánya tolja bele a szavazókat a szélső jobb oldalnak a felkarolásába, és teszi őket keresletté mindannak, amit a szélső jobb kínálni tud nekik, és az a nagy félelmünk, ami nem volt előre láthatatlan természetesen, mert ha egy picit az ember figyelte azt, hogy kik kapták meg az esélyt arra, hogy kormányozzanak, akkor annyira nem nagy meglepetés, de azt látjuk, hogy lényegében tovább súlyosbítják a helyzetet, és felgyorsítják. Tulajdonképpen egy kis keserű iróniával azt tudom mondani, hogy az a fajta paktum, amit a vállalkozói szférával, vagy a nagy tőkével megköt a mai romániai döntéshozatal, az azt sugallja, hogy a szélső jobb az jobban belefér. A szélső jobb elviselhetőbb, mint az, hogy egy kicsit abban gondolkodjunk, hogy újra elosztjuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket fenntartható módon csökkentjük, hogy meghallgassuk, hogy a hétköznapi emberek, akik bérmunkából élnek, vagy még abból sem, mert hogy távol maradnak az újraelosztástól, távol maradnak a munkaerőpiactól, meghalljuk, hogy mit szeretnének. És annyira cinikus az, hogy pontosan azok a politikusok, akik adott esetben vagy nagyvállalkozói háttérből, vagy pedig az államból, magából élnek, és ilyen háttérből jönnek, ők próbálják úgy beállítani, hogy nincs más út, mint az államnak a visszanyesése, az államnak a csökkentése, az az állam, ami számukra is egyébként az egzisztenciájukat adja, és ezt úgy próbálják beállítani, mint hogyha semmiféle más út nem lenne, mint hogyha volna erre egy tankönyv, ami olyan szabályszerűségeket és törvényszerűségeket tartalmaz, mint a természettudományokban a törvények, hogy a víz az mindenütt időtől és tértől függetlenül 100 fokon forr, ami kizárólag ezt az egy receptet nyújtja. És ez egy hatalmas nagy csúsztatás. A közgazdaságtan az nem egy értékmentes tudomány, a közgazdaságtanban irányzatok vannak és iskolák vannak, és én készséggel elhiszem, és ezt nem csak a magam nevében mondom, hanem a mozgalomtársaim nevében, és én készséggel elhiszem, hogy akik ezeket a döntéseket hozzák, sikerült ismét olyan tanácsadókkal körülvenniük magukat, akik egy körrel le vannak maradva egész egyszerűen ezekben a kérdésekben, és még mindig ott tartanak, hogy széttárjuk a karunkat, hogy gyakorlatilag egy út van, a hétköznapi embertől kell ismét elvenni azért, hogy valahogy szinten maradjunk, miközben ez egyáltalán nem így van. Nagyon sok egyéb út lenne, meg lehetne nézni, hogy mi vezetett ide, meg lehetne nézni a tartós 3 évtizedes kudarcait a román állam működésének, és meg lehetne nézni, hogy nem volna egyébként egyéb forrás, ahonnan el lehetne venni, ha már tűzoltani kell. És azt gondoljuk, hogy már maga a retorika, nyilván nem a retorika elsődlegesen a mi célpontunk, de az a nulladik lépés, hogy azt tudatosítsuk, hogy az embereknek meg kell érteniük, hogy sok út van, sokféle megoldás van, és nem mindig az a megoldás, hogy mérhetetlen áldozatot követeljen ez a fajta döntéshozatal a nagyon limitált erőforrásokból élő, egyik napról a másikra élő, vagy felhalmozni nem tudó, tőkét felhalmozni nem tudó emberektől.
Említett ön a szélsőjobbnak az előretörését, és hát itt mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy ma jelent meg az InScope Research-nek a telefonos felmérésének az eredménye, és ez szerint június 20-a és 26-a között készült 1150 fős reprezentatív mintán készített felmérés szerint, ha most vasárnap lennének a választások, akkor 40,5% lenne a Románok Egyesülésért Szövetség az AUR-nak a támogatottsága, míg a kormányzó pártoké 17-13% vannak, így méri őket az InScope Research, de térjünk vissza a deficit csökkentő intézkedés csomagra. Jól értem akkor, hogy Egy válságkezelő csomagnak a kidolgozásában ön szerint a szolidaritás, mint társadalmi és politikai alapelv kellett volna, vagy kellene nagyobb szerepet játszon, mint sem az, ami a közgazdaságtan tankönyvekbe le van írva?
Igen, nagyon sok ponton lehetne megkérdőjelezni és árnyalni ezt az intézkedés csomagot. Az egyik az az, hogy vannak közgazdászok, én magam nem vagyok közgazdász, én társadalomkutató vagyok, de a csapatunkban számos közgazdász is van, és ezek már szinte közhelynek számítanak azok számára, akik megpróbálnak laikusként foglalkozni ezzel, és olvasni. Eleve az a szemlélet, hogy a deficit, a szükségszerűen valami korrigálandó, hogy az állam az ez egy vállalathoz hasonlíthatóan működik. Már ebben is vannak nálamnál sokkal szakértőbbek ezt messze szakszerűbben el tudják mondani, hogy ez sem feltétlenül, ez sem övezi teljes konszenzus. Közgazdaságtani Nobel-díjat kaptak azért, hogy levezették és kifejtették azt, hogy az a fajta deficitcsökkentés, amely mindig az államot faragja vissza, amely mindig a munkából élőket próbálja meg, a munkából élőkkel próbálja megfizettetni a költségcsökkentésnek az árát, az rettenetesen nagy áldozatokkal jár a társadalom számára. Az egyik legkisebb dolog például a GDP is csökkenni fog, mert a kereslet csökkenni fog, nem lesz amiből vásárolni. A hosszú távú következménye is nagyon-nagyon megfontolandóak. Tehát már az a tény, hogy itt szükségszerű lenne egy bizonyos értékben megtakarítani, ez már a közgazdaságtan nevű tudományon belül iskolánként változó választ kap. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami ez borzalmasan fontos elmondani, hogy a közgazdaságtan az nem egy szólamú tudomány, amely feltétlenül ugyanazt állítja, hanem a minimálbértől kezdve az adózáson keresztül számtalan megközelítés létezik. A romániai közbeszédben ez a fajta többszólamúság, vagy közbeszédből ez a fajta többszólamúság hiányzik. Tehát gyakorlatilag nincsen hallható közgazdász, aki elmondaná azt, hogy borzalmas következményei vannak annak, hogy Románia elkötelezetten és makacsul fenntartja az egykulcsos 10%-os adókulcsot, amellyel az Európai Unióban már egyedülálló, tehát gyakorlatilag egykulcsos adó is kevés van, de hogy ennyire kicsi legyen, gyakorlatilag ezzel a magasabb jövedelműeket mentjük fel az alól, hogy többet, arányaiban többet beletegyenek a közösbe. Ott tartunk, hogy az igazán neoliberálisnak és igazán piacpártinak tekinthető IMF, a Nemzetközi Valuta Alap az, amely sürgeti Romániában, tehát az, amely a megszorításokat szokta számon kérni és követelni, az próbálja győzködni Romániát, hogy fenntarthatatlan a 10%-os egységes adókulcs. A román retorika arra az, hogy ez segít elkerülni, vagy ez segít csökkenteni az adóelkerülést, amiről pont most megtudtuk, hogy sajnos ez sem volt eredményes. Sajnos nem segített, de nem győzünk hangsúlyozni a szélsőjobbnak a veszélyét, amely nem egy romániai történet, nem kizárólag egy romániai történet, hanem végig söpör a nyugati társadalmakon, és azt látjuk, hogy azok a társadalmi csoportok, amelyek ennek a fajta piaci fundamentalizmusnak, a minimális államnak, a közszolgáltatásokból kivonuló államnak a vesztesei. A legszegényebbek, de nem is csak a legszegényebbek, hanem azok, akik azt érzik, hogy magukra vannak hagyva. Azok, akik nem érzik azt, hogy politikai képviseletben van részük. Akik az ő mindennapi problémáikat nem hallják és nem látják a politikai napirenden. Azok egyfajta protestként választják a szélső jobb oldalt. Ez a társadalomtudományokban nem csak hogy igazolt, de egy közhelynek számít. És pillanatig, ideig, óráig hittük, amikor a politikusok azt mondták, hogy oké, tanultunk, megértettük a választók üzenetét, és azt gondoltuk, hogy valóban ez a fajta felismerés, ez tükröződni fog abban a megszorítás csomagban, amiről azért lehetett tudni, hogy az valamilyen módon következik. Tehát pontosan nem azokat az ágazatokat, és nem azokat a társadalmi csoportokat kellene a megszorításoknak sújtania, akik és amelyek amúgy is magukra hagyva érzik magukat, és amelyek a társadalom fennmaradását, a társadalomnak a fenntartható túlélését biztosítják, az oktatás, az egészségügy, unalomig ismételjük ezeket, de nem véletlenül, nem azért, mert beakadt volna a lemez, hanem azért, mert a jövő generációival fizettetjük meg előre láthatólag és megjósolhatóan ezeknek a megszorításoknak az árát, az egészségügyi ellátásról, a nagyon-nagyon hiányos szociális ellátásokról nem is beszélve, tehát olyan áldozatot követelünk, amely nem egy két hónap, tehát egy picit visszafogjuk magunkat két hónapig, és aztán minden megy tovább, hanem ezek egyrészt választási preferenciákra fognak lefordítódni, másrészt pedig végtelenül erkölcstelen, hogy ismét azok kerülnek a vesztes csoportba, akik már régóta ott van.
Dzsambás Urék a szociológus, az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja, a mai napra kész vendége, a kormány deficit csökkentő intézkedéseinek a társadalmi hatásairól beszélgetünk. Az elmúlt időszak nyilatkozataiban nagyon sokszor elhangzott megfigyelhető az a retorikai toposz, hogy mindenkinek össze kell húznia a nadrágszíjat, mindenkinek ki kell vennie a részét abból a küzdelemből, amelyel az államot hatékonyabbá tudjuk tenni, mindenkinek egyenlő részt kell vállalnia a deficit csökkentésből, és még sorolhatnám. Ez milyen célt szolgál itt, az egyenlőtlenségek elfedésének a cél, vagy mi lehet ennek a nyilatkozatnak a célja?
Természetesen, pontosan. Tehát a beszélt nyelv, a szavak, amelyeket használunk, nem véletlenek, hanem az a dolguk, hogy elfogadtassák velünk a tartalmat, hogy ne érezzük azt, hogy az igazságkönyve szociológiailag ezt úgy mondanám, hogy legitimálják, hogy hitelesnek tűnjön, hogy ne szüljön ellenvetést, ne szüljön ellenállást. Egyrészt van ez a megkerülhetetlenség, ez a nincs más út, csak egy út van, ne tiltakozzunk ez ellen, mert a nagykönyvek ezt írják, ezt nagyon fontosnak tartjuk megcáfolni. A másik pedig az, hogy ha azt sugallom, hogy hát nem lehet most ez ellen tiltakozni, erkölcstelen ez ellen tiltakozni, hiszen közteherviselés van. Hiszen azonos arány van, azonos mértékben fizetjük meg ennek az árát, akkor nyilvánvalóan ennek is az lesz a hatása, hogy a szakszervezetek mondjuk megfontolják azt, hogy utcára vonuljanak. De ez nem igaz. Tehát ezzel az a probléma, hogy ez nem igaz. Romániában például a társasági adó 16%-os. Ez azt jelenti, hogy a nagyvállalatoktól a kisvállalatok nyilván egy bizonyos limit fölött 16%-ot fizetnek, ez valószínűleg senki nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy ez az egyik legalacsonyabb, és főleg Kelet-Európára jellemző. Nem hallottam, hogy erről szó lenne, hogy ezen változtatnának. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy teljesen egyenlően oszlanna meg a különféle csoportok között, de mi megkockáztatjuk azt az Egyenlő Berdéért mozgalom nevében, hogy pont, hogy progresszívnek kellene lennie. Tehát most kellene annak bekövetkeznie, hogy azok, akik eddig arányaiban többet vettek ki a közösből, azok most erősebben vállaljanak szerepet a költségcsökkentésben. Az egykulcsos adóval szembeni nagyon gyakori kritika az, hogy nyilván lehet azt mondani, hogy akinek nagy a jövedelme, az annak a 10% is nagyobb, de ezzel az a probléma, hogy ezzel azt sugalljuk, hogy kizárólag minden jövedelem teljesítmény alapú. Elfelejtjük azt, hogy például az, aki magasabb társadalmi státusú családba született, az jobb oktatást kapott, annak több lehetősége volt, több és nagyobb arányban részesült az állami közszolgáltatásokból, tehát eleve egy nagyon-nagyon súlyos esélyegyenlőtlenség van Romániában. A másik pedig a nagyon pragmatikus, tehát az erkölcsén túl a nagyon pragmatikus, akinek most több van, annak nagyobb részben kellene hozzájárulnia ahhoz, hogy akik eddig magukra hagyatottnak érezték magukat, és a szélső jobban látták az egyedüli megmentőjüket, azok érezzék azt, hogy közösség vagyunk. és most beleteszünk. Most többet beleteszünk abba, hogy ez a társadalom megmeneküljön. És ez elmaradt.
Az elmúlt időszakban egyre hangosabb volt az állam intézményeit démonizáló retorika, kormányzati szinten is, és nagyon sokszor elhangzott az, hogy az állam inkompetens, egy pazarló szereplő. Kérdés, hogy ez tudatos ideológiai projektnek lehet a része, itt az állam leépítésének, idézőjeles leépítésének a narratívájának vagyunk a szemtanúi? És ha igen, akkor milyen érdek áll emögött, állhat emögött?
A legegyértelműbben. Ez nem is kérdés. Az állami szolgáltatásoknak a visszafogása, az állam démonizálása, az állam megerősítésében ellenérdekeltek azok a nagyvállalatok. Az a tüke. Itt ezen nincs amit szépíteni. Van egyfajta ilyen szemérmesség, eleve baloldalinak lenni az erdélyi magyar nyilvánosságban, vagy a romániai nyilvánosságban már pofonért kiállt, és egy stigma, ezért néha köntörfalazunk, de valójában itt arról van szó, hogy az államnak van egy, tehát az állami döntéshozóknak van egyfajta, én nem állítom, hogy ez egy nagyon tudatos, aláírt megegyezésekben megnyilvánuló, de egy nagyon tudatos együttműködés, ami azt mondja, hogy a flexibilizált, végletekig prekarizált, bármit elfogadó atomizált társadalom az gyakorlatilag a tőkének, mint munkavállalók sokkal jobbak. Tehát a nagy tőkének az, amitől ugye várjuk, a nagy tőkét nevezhetem a befektetőknek is, akiket nagyon várunk annak érdekében, hogy a gazdaságot pörgessék, de láthatom benne azt is, hogy a nagy tőkének az a jó, hogyha olyan munkavállalók várnak, vagy olyan foglalkoztatási körülmények várják, amelyekben például a szakszervezetiség gyengített, amelyekben a járulékok át vannak hárítva a munkavállalókra, amely olyannyira kiszolgáltatott, hogy bármit kénytelen elvállalni. A tőkének sokkal jobb az, hogyha nem kell a közösbe betennie, hogyha az oktatásra jutó GDP arányos ráfordítás az csak 3,3%-os, tehát hosszabb távon a tőkének ez jó is, hogyha a tőke azt mondja, hogyha azzal kerül szembe, hogy jó, de ennek az lesz az ára, hogy a szélső jobb fog megerősödni, akkor ez még mindig sokkal előnyösebb, mint hogyha a saját profitjából kellene visszavennie, vagy nagyobb arányokban kellene befektetnie a munkaerőnek a reprodukciójába. Ezt mondom magyarul, hogyha többet kellene a tőkének és az államnak, egy erős államnak beletennie abba, hogy legyen normális munkanélküli segély, normális idősellátás, állami közfinanszírozott idősellátás, állami közfinanszírozott jó minőségű oktatás, állami közfinanszírozott felzárkóztatás vagy integrációs kiadások a szegények számára, a romák számára, ez pénzbe kerül. És ezt a pénzt a tőke egyértelműen nem hajlandó megfizetni. Meg kell nézni, hogy kik vannak ma Bolozsán körül, és egyébként az államelnök körül is tanácsadóként. A munkavállalói oldalt senki nem képviseli.
A beszélgetésünk elején említhetően azt, hogy az államot vállalatként kezdik el elképzelni, illetve kezelni. Nos, kérdés számomra, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos társadalmi elvárást ez hogyan változtatja meg?
Úgy, hogy csak a profit érdekel. Úgy, hogy a közszolgáltatás egy olyan nyűk, egy olyan kiadás, amelyet minimálisan kell tartani. Bár ez csak egy hipotézis, nem tudom, hogy ezt valaha igazolták-e, hogy ahol a női vezető áll egy cég élén, ott nagyobb fokú törődés van a munkavállalókkal. Én most vagyok egy kutatási projektben, ahol ezt fogják vizsgálni, szóval ez még egyáltalán nem igazol. De úgy, ahogy külön kiszoktuk emelni azokat a cégeket, amelyek fordítanak a munkavállalóiknak, a munkavállalóiknak a jólétére, például munkahelyi vagy vállalati bölcsödét tartanak fenn, gondoskodnak a munkamagánélet egyensúlyról, bőséges juttatásokat adnak, zárójelben teszem hozzá, ezt általában munkaerő hiány idején szokták megtenni. Tipikusan a vállalat nem érdekelt abban, hogy mi történik a munkavállalónak a magánéletében, a szabad idejében. Mossa kezeit, ez nem az ő dolga. Az ő dolga az, hogy a hogy a munkavállaló az magas szinten teljesítsen, termeljen, és a minden egyéb pupját és nyugjét, amiről mi viszont azt állítjuk, én szociológusként, de a mozgalom nevében is beszélhetek, hogy mi egy holisztikus, egy komplex egész vagyunk. Mi, amikor bemegyünk a munkahelyünkre, akkor ott van még a fejünkben az, hogy a figyelem zavaros gyerekem számára nincs ellátás az iskolában. És a kollégámnak ott van a fejében, és aggódik azért, hogy a beteg anyukájáról csak feketén a piacon tudhat úgy gondoskodni, hogy talál egy nénit, aki vigyáz rá, és akit feketén fizet meg. Tehát mi egy komplex egész vagyunk, és az igencsak ritka a vállalati szférában, hogy azt halljuk, hogy ezekkel a gondoskodási feladatainkkal a tőke törődjön. Tehát ennyiben áll az analógia.
Azt mondta ön itt korábban, hogy a munkavállalói réteget sem a kormányfő tanácsadói körül, sem az államfő tanácsadói körül igazából nem képviseli senki. Milyen társadalmi mechanizmusok akadályozzák a valódi részvételt a közpolitikai döntésekben? Hogyha ez meg lenne, akkor most más típusú deficitcsökkentő intézkedésekről beszélnénk?
Megint biztos vagyok benne, hogyha más tanácsok, nyilván innentől kezdve spekulálok. Tehát amit eddig mondtam, azt, ahogy tetszik, adatok, vagy az eddigi kutatásaim, vagy a közös kutatásaink alapján mondom, innentől kezdve, hogy hogyan működik a politika, a számomra egy fekete doboz, tehát ezt nem állítom, hogy ehhez értek, nem tudom elképzelni azt, hogy pontosan ezek hogyan zajlanak. A túlszulejtett állam fogalma is azt sugalja, azt a mechanizmust, amelynek révén a nagy tőke gyakorlatilag beküldi a fontos döntéshozói pozíciókba a képviselőit, és lényegében a tőke írja a jogszabályokat, ilyet nagyon sokat lehet felsorolni Romániában. Érdemes átnézni, vagy ajánlom a hallgatók figyelmébe a Recordernek a fél évvel ezelőtti feltárását a Nordis visszaélésekről, hogyan álltak ellen azok a döntéshozók, akik maguk is érdekeltek különféle ingatlan befektetésekben, annak, hogy szigorítsák a jogszabályokat, hogy ne történhessen meg többet ilyen. Tehát azt gondolom, hogy annyira összefonódott a döntéshozatal, a tőkével, annyira nem kapnak az asztalnál helyet azok, akik nem ilyen háttérrel érkeznek, hogy egész egyszerűen valahogy labdába se rúgnak, vagy valahogy nem jelennek meg, ez így számára teljes mértékben kiegyenlítődik és kiegyensúlyozódik.
Egy ilyen megszólító helyzetben, mint amiben most vagyunk, ezt hangsúlyozzák a döntéshozóink, hogy nagyon régen volt ilyen helyzetben Románia, drasztikus intézkedések jönnek, de hogy ezeket vállalnunk kell, mindannyiunknak vállalnunk kell, annak érdekében, hogy ne jöjjön egy még rosszabb időszak. Most mi lenne egy valódi társadalmi egyeztetésnek a minimális követelménye egy ilyen helyzetben?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen szélesebbnek kellene lennie. Ennek a nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy én magam nem vagyok politikai szereplő. Tehát az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom az egy bőfél éve alakult civil és szakértői hálózat, amely a nagy válsághelyzettel szembesülve nem azzal, amiről egy két hete tudunk, hanem az, ami teljesen egyértelmű, még a szélső jobb betörése előtt létrejött ez a hálózat, pontosabban az előtt, hogy ezzel szembesültünk volna. Tehát mi magunk nem vagyunk politikusok, nem jártunk sohasem döntéshozatal közelében, ekként szűkemet politikai tanácsot sem tudunk adni. Az biztos, hogy megkerülhetetlen lenne az, hogy például kutatók helyet kapjanak az ilyen döntésekben, hogy minden oldal helyet kapjon. És a munkavállalói oldal az nem csak a szakszervezetek, de az lenne a minimum. Azt is tudjuk, hogy a gazdasági és a szociális tanács az negatívan véleményezte. Annak a grémiumnak például vétójoga kellene, hogy legyen. Ott kellene, hogy minden egyes döntés előtt széleskörű egyeztetéseket kellene tartani, például az oktatásügyben olyan egyesületekkel vagy szervezetekkel, amelyek bizonyos szegmensét képviselik ennek a nagyon komplex, nagyon-nagyon összetett világnak. A szülőktől kezdve, diák szervezeteken keresztül közösen megtalálni, hogy melyek azok a pontok, ahol átalakulásokat kellene végrehajtani. De nagyon-nagyon fontos elmondani azt, hogy egyrészt nem győzöm hangsúlyozni, hogy bár a retorika azt sugallja, hogy ez most egy közös teherviselés, nem közös teherviselés, hiszen progresszív adóról egyáltalán nem beszélünk, valójában a jövedelemadó sem emelkedik, nyilván az nagyon szerencsés és nagyon jó, hogy a kis jövedelműek esetében nem történik meg, de a nagyobb jövedelműek esetében ezt minimum, ez lenne a nulladik lépés, hogy ezt át kellene gondolni, és hát a másik nagy mulasztása ennek a kormányzatnak az, hogy pontosan amiatt, hogy a sürgősségre appellál, és a sürgősséget hangsúlyozza, és teljesen zárójelbe teszi azt, hogy ebben milyen szerepe volt, vagy van a döntéshozóknak. Egy kicsit az az embernek a benyomása, és sajnos nem az én találmányom, ez a kép egy szakértőnek, vagy egy média szakembernek hallottam ezt a megfogalmazását, mint hogy mi rajta kaptak volna bennünket. Tehát mi vagyunk a csintalan, irracionális, mohó gyerekek, akik egy pillanatig nem néztek ránk a felnőttek, és mi elkezdtünk zabálni, mi elkezdtünk féktelenül fogyasztani, nem gondoltunk a mára, nem volt semmiféle kiszámíthatóság a döntéseinkben, és most lebuktunk. És most nagyon gyorsan szedjük össze magunkat, és vegyük tudomásul, hogy a holnapért most akkor fogyókúrázni kell. Miközben a szüleink, és ebben az analógiában a döntéshozók, a nagyok, a nagy szereplők megmossák kezeiket. És amit végeredményében megmondani szeretnék, az, hogy mindebben egy szó sincs az államnak a strukturális problémáiról. Tehát szociológus, közgazdász körökben az, hogy milyen súlyos foglalkoztatottsági problémák vannak Romániában, arról már amolyan közhelyként beszélünk. Tehát az EU-s rangsor végén kullogunk abban, hogy arányaiban milyen kevesen férnek hozzá a munkaerőpiachoz, a legális munkaszerződés alapú foglalkoztatáshoz. Ezek strukturális problémák. Lehet, hogy van olyan politikus, aki egy ilyenbe belekapaszkodva nagyon gyorsan elpufogtatja azt, hogy munkaalapú társadalmat szeretnénk, és ne éljenek, segíjen az emberek, hanem menjenek dolgozni, de itt egyáltalán nem erről van szó. Egyébként Románia a legrosszabb EU-s szinten a segélyeknek és a szociális ellátásoknak a színvonalában. Ha az emberek csak arra támaszkodnának, rég felkopott volna az álluk. Egész egyszerűen hatalmas tömegek élnek iskolázatlanul, nagyon-nagyon rossz humán erőforrás birtokában, olyan régiókban, ahol nincsen munka. És ez a közös döntéshozóknak, a szakpolitika gyártóknak lett volna a dolga valahogyan erről gondoskodni. Valahogyan olyan reformokat bevezetni, amelyek ezt a fajta alulfoglalkoztatottságot, ezeket a fajta munkaerőpiaci problémákat orvosolják, de ez nem történt meg. Az ANAF, az adóhivatal annyira rossz állapotban van, hogy az az állítólagos érv, hogy az egykulcsos adóról azért nem tudunk a progresszív adóra áttérni, ha volna is politikai akarat, de egyáltalán nem körvonalazódik ilyen politikai akarat, mert ugye a progresszív adózás az nem csak a bérjövedelemre vetődik ki, vagy nem csak arra veti ki, hanem összesítve a tőkejövedelmekre is. Tehát ha valakinek van bére is, de kiadott lakása is, meg osztalékot kap, akkor valamilyen vállalatból, akkor ezeket összeadják, és az így kijövő összeg, hogyha bizonyos küszöbök fölé kerül, akkor magasabb adókulcsot alkalmaznak az ő esetükben, és a kelet Silicon völgyének tartott országban olyannyira nem digitalizált az adóhivatal, hogy nem látják. Nem látják gipszi akapnak, akinek van egy csinépéje és van egy adószáma, nem látja az adóhivatal, hogy hányféle jövedelme van, legalábbis ez az állítás, én nem vagyok adószakember, nem látok bele. Tehát nem az állam reformjáról van szó. Nem arról beszélünk, hogy hogyan tudnánk fenntarthatóvá tenni, nem beszélünk arról, hogy Európában a legkisebb, ez a 3,3%-os ráfordítás az oktatásra, ez eszméletlenül alacsony. Látjuk az eredményét, látjuk, hogy azoknak, annak a populációnak, amely elkezdi az előkészítő osztályt, 13 év múlva 30-40%-a érettségizik. Ez rettenetes pazarlás az emberfővel. És nem ennek a reformjáról beszélünk, hanem a legegyszerűbbről, ami a leginkább kéznél van. Mi van a leginkább kéznél? Az ösztöndíjak. Vagy a 3000 lejt meghaladó nyugdíjak, tehát a legkisebb az ellenállás is, amihez valójában nem kell az államnak, magának megreformálnia magát, és még egy dolog nagyon-nagyon fontos, hogy egy nagyon-nagyon alamuszi összemosása történik a politikai retorikában a túl nagy állam és a nem hatékony korrupt államnak. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Romániában úgy van kicsi állam, a foglalkoztatásban például, hogy konkrétan hány ember dolgozik az állam kötelékében, vagy mekkora GDP arányos ráfordításba kerül az államnak a működése, ilyen szempontokból az állam kicsi. Az állam olyan szempontokból nagy, hogy végtelenül korrupt és alacsony hatékonyságú. De mi nem ez utóbbit próbáljuk megkezelni, hanem tovább buzdítunk arra, hogy igenis tűrjük el azt, hogy még tovább gyötörjük a tanárokat, még tovább alázzuk az orvosokat, az ápolónőket, kártyával fogjuk mérni, hogy hány percet dolgoznak, hajmeresztő.
Tudjuk azt, vagy be lehet azt mérni, hogy a közszolgáltatásoknak a leépítése, iskola, egészségügy, szociális ellátás, amiket ön felsorolt, milyen hosszú távú társadalmi hatásokkal járhat ez?
Borzasztóan örülök, hogy ezt a kérdést feltette, mert ez a kormányzat dolga lenne. És nincs. Semmiféle hatástanulmány. Semmiféle hatástanulmány arra, hogy az az egyetemista, aki belekalkulálta azt, hogy a szülei nem tudnák finanszírozni az ő nagyvárosi tanulmányait. És létkérdés neki az ösztöndíj. Annak a lemorzsolódása, vagy az, hogy el fog kelleni menni dolgozni, legtöbben már is dolgoznak, elmondom oktatóként. Hogy annak a pályájára és ez a későbbi társadalmi léptékben ez hogyan foghatni. Erről egy szó sincs. De azt tudjuk a korábbi kutatásokból, hogy ezeknek a hatása nem zárul le 2 év múlva, hanem ezek tovább gördülő, öröklött, magunk előtt gördített nehezékei lesznek a román társadalomnak.
Itt arról beszélünk, hogy a megszorítások aránytalanul érintik azokat, akik a közszolgáltatásokban dolgoznak, illetve aránytalanul érintik az alacsony jövedelműeket. Ez kiválthat elégedetlenségi hullámot, vagy épp arra appellál a kormány, hogy ez az a réteg, amely csendes. Vagy lehet elmondják a tanárok, hogy szeptember 8-án az utcán kezdik a tanévet, de végül mégis megkönnyörülnek a diákokon, a diákok szülein, és nyelnek egyet, és minden megy a régiben.
Nagyon cinikus az a kép, amit lefest, de sajnos nagyon valószerűnek tűnik. Tehát tudjuk azt, először is nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ennek a aránytalanul nagy vesztesei a nők lesznek. Két oldalon is. Maguk a nők, ha valaki nő, akkor kétszer nagyobb valószínűséggel dolgozik az állami szektorban, vagy a közszférában, Romániában. Tudjuk, hogy miért, azért, mert állandó munkaszerződés, határozatlan idejű munkaszerződés, alapdolgok egyébként. Kisebb verseny, kiszámítható a tanárok esetében az 1 hónap nyári szünet, mert valójában ez ennél nem több. Tehát ez rajtuk fog először is csattanni, azok a tanárok, akik most hallgatnak majd bennünket, azok pontosan tudják, hogy a tanárok még este 2 órát javítanak, és beleteszik a szívüket, lelküket, vagy legalábbis jelentősen találunk ilyeneket a körükben. Ők lesznek ugye munkavállalóként, másrészt pedig az állami közszolgáltatások leépülése, és kevesebb szociális munkás, még leterheltebb tanár, akkor kire fog hárulni az, hogy románul tanuljon a gyerekével, kire fog hárulni az, hogy az idős ellátást pótolja, még inkább pótolja, hát nyilvánvalóan a nőket, tehát ennek van egy nagyon-nagyon erős gender vonatkozása. Másrészt pedig, ez szinte közhelyszámba megy, hogy abba az irányba kell menni minden ilyen népszerűtlen viselkedéssel, minden ilyen népszerűtlen döntéssel, ahol úgynevezett néma csoportokkal találkozunk. Ezt nem szó szerint kell természetesen érteni, hanem pont azzal, amit ön mondott, akiknek nagyon alacsony az önérdekérvényesítő képessége. Miért nem vonulnak az utcára, nem szervezik meg a tüntetéseket, többek között azért, mert idejük sincsen. Tehát egy tanárnő, akinek van 2 gyereke, akik esetében pótolni kell a nem létező közszolgáltatásokat, rájuk hárul a családnak a logisztikája, és most heti 2 órával megnövelik a munkaidejét, Hát annak egyszerűen fizikailag nem lesz ideje tiltakozni, és igen, pontosan a másik szempont az az, hogy ápolónő legyen a talpán, aki megtagadja az ellenállást. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen tapasztalatom van, főleg tanárok körében. Tudok olyan tanárról, aki elesett a sztrájk idején a bevételtől, tehát nem kapott napokig vagy hetekre kiszámítva a fizetést, de közben titokban tanított, mert nem tudta megtenni a diákjaival, és itt most ezt használják ki. Tehát alacsony érdekérvényesítő képességű csoportokról van szó, nőkről van szó, szegényekről van szó, olyanokról van szó, akik feltétlenül nem is követik, nem is értik, nem is jut eszükbe megkérdőjelezni, hiszen azt hallják a rádióban, hogy most egységesen kell meghúzni mindenkinek a nadrág szíját. Tehát sokszorosan be van ez biztosítva, és hát nem szeretnék ötleteket adni a kormányzatnak, de ilyenkor szokott jönni a szakszervezeti védelemnek a jogszabályi gyengítése is. Tehát ilyenkor szoktak egyet megszigorítani rajta, még nehezebb legyen a szakszervezeteknek működni, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a szakszervezetek mindezt valamelyest megnehezítik.
A többi európai ország válságkezelési gyakorlatából, ha kiindulunk, akkor létezik igazságosabb, megszorító politika?
Természetesen lehetne, ezekről próbáltam beszélni, de számtalan olyan példát látunk Nyugat-Európában, ahol hát hogyha az Elon Musk nevét mondom, akkor már rögtön helyben is vagyunk, hogy a minimális állam főképviselőjét megtaláltuk benne, de sajtóhírek szólnak arról, hogy az eddig viszonylag és a kampányában borzasztóan óvatos brit miniszterelnök is azért inkább az állam csökkentésének az irányába mozdul el. Egyrészt ez mindig egyszerűbb, másrészt pedig az ideológia, piaci fundamentalizmus, majd a piac, nem kell ide állam, a piac az eléggé igazságos, szlogentől vezérelve is ebbe az irányba mozdul el. Németországban meg pont egy ilyen nagyon kényes egyensúlyt, vagy nagyon nehezen kialakuló egyensúlyt látunk abban, hogy ugye ott engedték el, kisebb volt a deficit természetesen, de ott engedték el, így történelminek mondták ezt a féknek a kiiktatását, hogy ne kelljen, igaz, hogy a fegyverkezés miatt is, de hogy ne kelljen ennyire ragaszkodni ehhez a fajta egyensúlyhoz, de ott azért van egy erősebb szociális hang, amely követeli azt, hogy ne feltétlenül azokkal fizettessék meg, akik eleve is a vesztesei voltak az elmúlt évtizedeknek. Tehát van mindenképpen példa, de tény, hogy a magától értetődő irány az mindig ez a neoliberális szokott lenni, és ennek látjuk az eredményét a szélsőjobbnak a megerősödését.
Zsámbás Uréga szociológus volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.